Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Újongjatok egek, és a föld örvendezzen, újongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalta népét az Úr, és könyörül szegényein. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat énekszóval. 42. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. A tanult halleluja éneket, 149. halleluja ének az éneklapunkról, nem hagyjuk el a Bibliát, így kezdődik ez az ének.
Amen.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumából, az 5. részből, a 31. verstől, a 40-ig. Így szól Istenünk igéje. Ha én magamról tennék bizonságot, az én bizonságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fánkja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonságtételem van, mert a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Az Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonságot rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok. És az igéje sem maradt meg bennetek, mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Amen. Isten igéje teremje bennünk gazdagon az ő gyümölcsét, jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged most itt ezen a vasárnapon, azért, mert te számunkra kijelentetted önmagadat. Köszönjük neked, hogy minden gondolatod, szavad, az nem csak belső bizonyosságod, a te léted felől való belső meggyőződés, hanem számunkra is megismerhető valóság. Tudjuk, Urunk, hogy rajtunk kívül álló személyed van, és rajtunk kívül létezel. Téged semmi sem köt arra vonatkozólag, hogy a te létedet bizonygatnia kellene valakinek. És mégis hálásak vagyunk, hogy megismerhetővé tetted magadat Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy Jézusról tesz bizonságot a teljes Szentírás. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mi hozzáfordulhatunk, és éppen ezért a róla szóló bizonságtételt nem hagyjuk el. Nem hagyjuk el most sem, és nem hagyjuk el, Urunk, a későbbiekben sem. Mert ha elhagynánk, Urunk, akkor saját magunk bolyonganánk úgy, mint akik vakok ebben a világban, mint akik nem látják a célt maguk előtt, mint akik siketek és nem akarják meghallani a te üzenetedet, és mint, Urunk, a némák, akik nem tudják elmondani mindazt, ami velük történt. Látjuk, tapasztaljuk, és a személyes életünkből is tudjuk, Urunk, hogy mindez gyönyörűséges és mégsem könnyű. Kérünk téged, hogy nyisd meg most szívünket, nyisd meg értelmünket, hogy rád figyelve meglássuk ennek a napnak a te ígédnek fontosságát, üzenetét, hogy életünk lehessen. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 171. dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje. önöknek igéje, testvéreim, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Feckében, János evangéliuma 5. részében, a 39. és 40. versekben a következőképpen. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor Istenünk igéjét olvassuk most mai alkalmunkon, abban az értelemben rendhagyó módon, hogy János evangéliumát nyitottuk meg, és János evangéliumán keresztül szólíthat meg bennünket a mi Urunk. Ki kell mondanunk azt, hogy a Szentírás az írások nélkül, amelyről Jézus most itt beszél, nem értjük meg a mi kultúránkat. Nem értjük meg mindazt, ami körbevesz bennünket itt Európában az elmúlt 2000 év alatt. És mégis úgy látszik, hogy a Szentírásnak, Isten igéjének semmilyen normája nincsen. Nem látjuk azt a fajta szerepét, amely meghatározná a mi életünket, amely irányítana, amely megmutatná, hogy merre is menjen ez a világ. Tudjuk, és tudjátok ti is, hogy ez a szó, hogy norma, ez egyfajta irányítottságot, törvényt, ez egyfajta rendezettséget jelent. És amikor azt mondjuk, hogy valakinek az élete normális élet, akkor nem mást mondunk ki, mint azokat a szabályokat, azokat a társadalmi meghatározottságokat elfogadó élet, amelyben lehet és szükséges élnünk. Magam úgy látom, hogy a Szentírás nélkül, a Szentírás olvasása és megélt igéi nélkül nem lehet normális életet élni. Mégis látjátok, hogy sokan, egyre többen családokban, amikor a Szentírásról esik szó, akkor réginek, porosnak, mesekönyvnek, mítoszgyűjteménynek, vagy éppen legendának tartják. Hogyan szólíthatna meg bennünket egy könyvön keresztül bárki is? És hogyha az ember az óriás plakátokat nézi, mégis valami hasonlóval találkozik, persze nem a Bibliával kapcsolatban, hogy egy könyv, egy ember, egy megszólított élet. Mégis emberek annyi mindent olvasnak, annyi mindenbe vetik a bizalmukat, annyi mindennek hisznek, csak éppen a legfőbb normának, ahogyan a reformátorok mondták, a normata normansnak, a Szentírásnak nem. És hogyha egymás mellé tesszük a nagy, úgynevezett világvallásoknak a könyveit, akkor pedig megjelenik a relativizálódás is. Most melyiknek higgyek? Szinte nincs olyan hír, amikor bekapcsoljuk a televíziót vagy a rádiót, hogy ne két nagy világvallásnak, egy szenvedőnek, egy gyötrődőnek itt Európában, és egy nagyon erős, expanzívnak, egy kiteljesedőnek a küzdelméről ne halljunk. Most melyiknek van igaza? A Bibliának, vagy éppen a Koránnak? Az elmúlt napoknak is az egyik televíziós, idézőjelben mondom, szenzációja az volt, egy rejtett felvétel, ahol egy muszlim pap arról győzködte, arról kérdezgette a nőket, hogy mit érdemelnek azok, akik akik házasság törőké lesznek. És a nagy felháborodás, hogy mondhat ilyet egy szent könyv? Mindenre, ami szent, jön a felháborodás. A másik oldalról pedig a relativizálás. Ez ezt mondja, az pedig azt mondja. Úgy érzem, hogy az a gőgös negligálása, gőgös semmibe vétele a Szentírásnak, a Bibliának, amelyben mi magunk élünk, nagyon sok krízisünknek az oka. Sok minden miatt ezért vergődnek a társadalmaink, ezért vergődik a mi világunk. Tudjátok jól, néhány évvel ezelőtt például megtanultunk olyan fogalmakat, amely fogalmak a gazdasági életből jöttek, de hát ennél sokkal régebbiek. Ez egyik ilyen fogalom volt a reguláknak a világa, vagy a deregulációnak a világa. A szabályok nélküli világ. És ebben a világban, ami környezetünkben, gazdasági környezetünkben az jelent meg, hogy csak szabályok nélkül kell ezt a világot élni, mert maga az emberlét, az önmagát fogja szabályozni. Önmagát szabályzó világot építettünk föl. És amikor az önmagát szabályzó világot látjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy emberi életek megüresednek, azt látjuk, hogy emberi életek nem találják a kiutat. Azt találjuk, hogy elfogy körülöttünk a levegő. És egyre inkább belehasít a szívünkbe Jézusnak a mondata, egy böjtös mondata Jézusnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Azaz, akik itt vagyunk, akik most összegyűltünk, Jézusra szeretnénk figyelni. Hogy bárhol, bármilyen körülmény között, bármilyen életszükségletben is vagyunk, számunkra fontos Isten igéje. Azért, hogy egész legyen az életünk, hogy egészséges életet élhessünk, azért, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, azért, hogy szellemileg is táplálkozzunk. Hittel, imádkozva, a Bibliában Isten maga szólít meg bennünket. Van egy története a Szentírásnak, amely mindazt, amit eddig elmondtam, nagyon-nagyon szépen leírja. Lukács evangéliuma végén olvashatjuk az Emmausi tanítványok történetét, azoknak a tanítványoknak a történetét, akik Jézus Krisztusban hittek, akik benne bíztak, és egyszer csak egy hatalmas törés jelenik meg az életükben, és minden ember életében a legnagyobb törés, testvérek, Krisztusnak a keresztje. Mert Krisztus keresztje mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne történjen bennünk valami. Krisztus keresztje mellett csak úgy lehet elmenni, mint ahogyan elmentek egykor az írástudók és a gyűlölők, elmentek az ócsárlók, akik felszóltak a keresztre, akik bántották az Isten fiát, vagy így megyünk el Krisztus keresztje mellett, vagy pedig úgy, hogy lerogyunk, összetörünk, és segítséget várunk. Jézus keresztje mellett nem lehet csak úgy elsétálni. És amikor Jézus keresztjétől mennek az ő tanítványai, két tanítvány, aki a 70-es körhöz tartozott, egészen keserűek, szomorúak, és életüknek a nagy problémáit vitatják meg. A személyes döntésüknek a következményeit vitatják meg. És ezt így fogalmazzák, mi azt reméltük, mi azt gondoltuk. Hány ilyen mondatod volt neked, testvérem? Amikor úgy mentél ebben az életben, egyik helyről a másik helyre, egyik pillanatról a másik helyre, hogy csalódott voltál. hogy azt gondoltad, hogy mindaz, ami körbevesz téged, az becsapott. Azt gondoltad, hogy nincs megoldása az életnek. Mert ők ezt gondolják. Hány és hány ember a dolgait csak így vízszintesen nézi. Vízszintesen jó tágon, picit hátrafordul, meg picit a másik oldalt is keresi, és nem találja a kiutat. Beleragad ebbe az életbe. Mikor történik ennek a két tanítványnak az életében valami változás? Mikor? Amikor Jézus hozzájuk lép, és mit csinál? Elkezdi magyarázni az írásokat. És azt mondja, egészen konkrétan Lukács, aki biztos, hogy ezektől a tanítványoktól hallja, és tudni, hogy Jézus elkezdte Mózestől, meg minden prófétától fogva magyarázni mindazt, ami az írásokban van, ami ő felőle íratott meg. Nem csak úgy valami szépet mondott az Ószövetségről Jézus. Nem csak azt mondta el, hogy hát lássátok Ádám és Éva történetét. Nem csak azt mondta el Jézus, hogy volt egy József is. Nem csak azt mondta el Jézus, hogy bizony-bizony Jeremiásnak is szenvednie kellett. Hanem azt mondta el nekik, hogy emlékeztek? Azt ígéri Isten a bűneset történetében, hogy jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos. Emlékezzetek! Jön majd valaki, aki fiatalon majdnem meghal, akit börtönbe vetnek, aki szenved. Emlékezzetek! Emlékezzetek Dánielre, akit a halálba dobtak, és Isten kiemelte onnan. Emlékezzetek Jeremiásra, aki mennyit szenvedett az Isten igéjéért. Mindennek meg kellett történnie, és mindezt azt mondja, ez rólam iratott meg. És ekkor ebben a pillanatban, amikor az ember csak saját magával, a gondjaival van elfoglalva, megjelenik az Isten fia, és egyszer csak fölemeli a fejét. Nézzetek föl! Mindennek meg kellett történnie. Ez a Bibliának a titka Jézus Krisztusban, hogy egyszer csak, amikor mi így vízszintesen nézzük az életünket, egyszer csak beleszól Isten egészen függőlegesen, elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust. És Jézus Krisztus pedig arra bátorít bennünket, hogy nézzünk rá. Ennek az évnek, ha nem is az első igéje, tudom, az első vasárnapi igéje pont ez volt. Nézzetek fel Jézusra! Kedves testvérek! A Szentírás Krisztus központú könyv, tömlő, olyan forrás, amelyből meríthetünk. Jézus Krisztus a forrás, amelyből élő vizet meríthetünk. Hát ezért olvasták oly sokszor az őseink a Bibliát. Ezért volt ott néhány évtizeddel ezelőtt minden református család otthonában a Mester gerendán a Biblia. Ott nem porosodott, ott őrizték a drága kincseket. Ott volt a Szentírás. Ezért vette elő naponként az apa, és ezért adta a fiának. Ezért fogták a hónuk alatt a legnehezebb időkben is a Bibliát és az énekes könyvet, ők úgy mondták, a Zsoltárt, és mentek az Isten házába. Ezért. Mert ők tudták, hogy amit a Szentírásban olvasnak, az igaz. Mit mond Péter apostol? Péter apostol azt mondja az ő levelében azokra az időkre, amely időkben már megjelenik az írásbeli Szentírás iratok formájában, töredékek formájában, számunkra töredékek, akkor leírt lapok formájában. Mert hát amíg éltek a szemtanúk, addig elég volt az, amit Péter mond egy helyütt a levelében, hogy mi nem kitalált meséket mondunk, hanem amit saját szemünkkel láttunk, hallottunk, tapasztaltunk. Amíg éltek a tanítványok, addig a Szentírás nem kellett rögzíteni, nem kellett leírni. Majd utána Péter is érzi, hogy a következő nemzedék számára, a lukácsi nemzedék számára, akik nem voltak Jézus Krisztusnak a főtanúi és szemtanúi, már le kell írni, hogy el ne vesszék abból egy sor sem, hasonlóan le kell írni, mint az Ószövetséget, és ekkor azt mondja Péter, hogy sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Ezt mondja Péter. Ez az oka annak, hogy most van Bibliánk. Mert megértették, hogy az Ószövetség Jézust várja, és az előbb említettek, az ismeretlen szerző, aki beszél a teremtés történetéről. Jeremiás, Dániel, mondhatnám a többit, Ámosz, Izsaiás, ezékkel felsorolhatnánk, mind-mind azt várták, hogy eljöjjön Krisztus. És ezért ezek a könyvek is a Szentlélektől származó könyvek. Mit mond Ámosz próféta az Ószövetségből? Ő nem járt, idézőjelben mondom, proféta iskolába. Hogyan is van, hogy a Szentlélektől szólaltak meg az emberek? Ámosznak a hitvallását hallgassuk meg, testvérek. Baronpásztor vagyok, és vadfüggét eszek. Milyen szépen elmondja, hogy mi az ő hivatása. De elhívott engem az Úr, pont. Isten hívott el. Tudom, hogy mit teszek a hétköznap életben, mi az, amit tökéletesen meg kell tennem, de elhívott engem az Úr. És ott van Jeremiás, aki sokszor arra panaszkodik, hogy Isten nem szól. Hány és hány ember panaszkodik ma is arra a templomok világában, hogy Isten engem nem szólít meg soha. Jeremiás azt mondja, hogy Isten szava számára ritka, ünnepi pillanat. Ő maga sokszor erőlködik azon, hogy ez megtörténjen. És amikor megszólal az Úr, akkor pedig megpróbálja visszafojtani magával. Akkor azt kéred, Uram, hogy álljak oda a templom bejáratához, és mondjam ezt el. És utána pedig kimondja, hogy az Isten igéje olyan, mintha égő tűz volna a csontjaimban. Mit mond Pál apostol korintusi híveknek? Amikor az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert a szükség kényszerít engem. Az a fajta belső parancs, ami a lélek munkája. Ezt szoktuk mondani idegen szóval inspirációnak. Az, amikor az ember megszólal, és erről beszél Péter, hogy sohasem önmaguk akaratából szólaltak meg a proféták, hanem a Szentlélek munkájaként. És éppen ezért, kedves testvérek, nem szabad attól félnünk, hogy Isten bennünket is megszólít. Nem szabad attól félnünk, hogy Isten rajtunk keresztül is munkálkodik. Nyilvánvaló, Istennek az igéje, írott igéje, az egy zárt egység. Mi már nem fogunk ebben az értelemben részesei lenni ennek a Szentírásnak. De a Szentlélek nem változik. Amikor megpróbálja valaki szembeállítani azokat a korokat, azokat az időszakokat, amelyek több ezer évesek, kulturálisan, vagy egyéb értelemben, a maival, azt mondja, hogy ki az a Mózes, vagy ki az a Lukács, aki ezeket a dolgokat leírja. Az egyik egy papfiú, a másik pedig egy herceg, a harmadik pedig egy takácsmester, a negyedik pedig a Szentírásban mondjuk Egy egyszerű pásztor. Más a történelmi szituáció, más emberek, más társadalmi normák. De Isten ugyanaz, testvérek. A Szentlélek nem változott. A Szentlélek szólította meg Mózest, Ézsaiást, Pétert, Pált, Jánost. És szólít meg téged. Igen, testvérek, a mai ige arra hív bennünket, hogy lássuk meg a Szentírás fontosságát a mi életünkben. Sokszor mi jeleket várnánk az Istentől, hogy pirosodjék az ég alja, meg egyebeket, közben pedig a legdrágább dolgot, az ő igéjét odaadta nekünk. A mai világunkban pedig szinte mindenfajta eszközön keresztül olvashatjuk a Szentírást. Nem véletlen, hogy számunkra könyv formájában van a Biblia. De ha valaki már nem tud olvasni, az hallgathatja hangzó formában. Akinek nagyobb betűkre van szüksége, az meg elolvashatja valóban egészen nagybetűs formában. Akinek munkába, jártába, keltébe van szüksége, akkor előveszi a telefonját, előveszi a tabletjét. Nincs olyan eszköz, amelyen keresztül ne olvashatnánk, ne lehetne a mi életünk része a Szentírás. Aki pedig megismeri az írásnak a szemet és életet, megnyitó, felfelé emelő erejét, észreveszi azt, hogyan is munkálkodik Isten az ő életében. Hogyan is lesz igaz újra és újra sok-sok ige. Mondjak néhányat, amely szinte közhelyszerűvé vált, amit vet az ember, azt aratja. Vagy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek titeket. Vagy békülj meg a te atyád fiával hamar, amíg úton vagy vele. Vagy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Kedves testvérek, ki kell mondanunk, fel kell fedeznünk újra és újra, évről évre, ezért van Biblia vasárnap, a Szentírásnak a titkát, örömét és a Szentírásnak a lényegét. És fel kell fedeznünk azt, hogy a teljes Biblia Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Nagyon-nagyon kemény mondatot mond Jézus ebben a vita beszédében a farizeusoknak, az írástudóknak, ott már azokkal az emberekhez szól, akik olvassák a Bibliát. Nem véletlen, csak egy zárójelet nyissunk ide, hogy ez történik Jézus Krisztus születésekor is. Hogy azok a pogány emberek, a pogány bölcsek oda mennek Jeruzsálembe, és azt kérdezik, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Nem azt kérdezik, hogy hol kell megszületnie egy jó embernek, hanem hol kell megszületnie annak, akit ti vártok. És akkor elkezdik kutatni az írásokat Jeruzsálem papjai, és kimondják Heródesnek, hogy Betlehemben kell megszületnie a Krisztusnak. De azt mondja Jézus, hogy ti hiába kutatjátok az írásokat, mert az írásokból gondoljátok azt, hogy örök életetek van, pedig ezek az írások rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Testvérek, a Szentírás tehát nem csak egy kultúrtörténeti könyv. A Szentírás nem csak egy könyv, hanem a Szentírás Jézusról való bizonyságtétel. Hogy eljuss Jézushoz. Hogy megismerd az élet urát.
hogy megismerd azt, aki az örök élet, hogy szomjúságod csillapodjék, hogy éhséged eltűnjék. Jézus Krisztusról szól a Szentírás. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ezt mondja Jézus. Ezt hallod a Bibliában. Ez Isten szava. Mert Jézus valóban egy történelmi személyiség is, de Istennek tulajdon fia is. Ő benne jelenik meg az Isten országa. Ő benne lett nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy itt van köztünk az Isten. Mert nem a világban van Isten, hanem a világ van Istenben. Igen, ebben a hatalmas nagy rengetegben megszólal Isten, odaadja Jézus Krisztust, és elmondja, hogy megismerhetjük őt. Testvérek, nem is olyan régen olvastam egy kis írást, amely írás Spurgeontől származik. Az egyik elmúlt századoknak, a 19. századnak a nagy baptista igehirdetője volt Spurgeon, és ezt mondta a Szentírás olvasásával kapcsolatban. A Biblia hatalmas végvászon, amelyet az igazság szövőszékén szőttek. Az üdvösség kézikönyve a Szentírás. Majd így folytatta. Aki a Bibliát azért olvassa, hogy abban hibát találjon, az rájöhet arra, hogy a Biblia talál hibát ő benne. A Szentírás a gyermek ABC-s könyve, a bölcsész legbecsesebb tárháza. Így szoktuk mondani, minden napi kenyere. Jézus figyelmeztet bennünket. Nem azt mondja, hogy lapozzuk át a Szentírást, nem azt mondja, hogy kutassuk, mint a kutató a Szentírást, hanem azt mondja, hogy legyünk az ő tanítványai. Olvasva, hallgatva Isten akaratát, cselekedjük meg azt. Testvérek, attól, hogy valaki egy-egy szakaszt elolvas a Bibliából, még nem lesz keresztjén. Keresztjénnyé az lesz, aki olvassa az Isten igéjét, és kéri Istent, hogy nyissa meg azt számára, és utána elkezdi cselekedni mindazt, amit Jézus Krisztus mond. Sokszor beszélünk arról, hogy hányszor és hányszor olvastuk már végig a Bibliát. Morzsák Sándor, ami szűkebb vidékünknek az egyik legismertebb lelkipásztora volt, pocsmegyeri lelkipásztor, aki 36 esztendőn keresztül szolgált ebben a gyülekezetben. Őróla írják azt, az ő barátai, szolgatársai, hogy egy vendégszolgálatkor magával vitt egy szentírást. Egy olyan Bibliát, amely Bibliát katona korában mindig a szíve fölött viselt. És egyszer a golyózáporban a Biblia lapjai fogták fel azt a golyót, ami az ő életét oltotta volna ki. Igen, kedves testvérek, a Szentírás megvéd. Lehet, hogy valaki azt mondja ma, picit félve, hogy nincsenek ilyen idők, nincsen háború, bár fegyverkeznek. De azt hiszem, hogy ugyanilyen veszélyben vagyunk mi, mint ami lelkipásztor testvérünk volt a II. Világháborúban. Nem úgy támadnak bennünket, mint ahogyan korábban tették, hanem azt olvassuk, hogy a gonosz mérges nyilai támadják a mi életünket. De van védelmünk Isten igéjében. Van védelmünk Jézus Krisztusban. Van védelmünk a Szentírásban. Emlékezzetek csak vissza egy-egy élethelyzetre, amikor valaki, talán egy hitben idősebb testvéred, odafordult hozzád, és nem mondott mást, csak egy bibliai igét. Talán olyat, amit gyermekkorodban mondott, és mára nyílt ki. Azt hiszem, kedves testvérek, hogy igaz Jézus szemrehányása, mi nem ismerjük eléggé az írásokat. És nem ismerjük eléggé Jézus Krisztust. Sokkal többet kellene vele foglalkoznunk egyénileg is, behajtott ajtó belső szobánk csengében, gyülekezeti közösségünkben, bibliaórákon. Mert aki az írás nem ismeri, Isten hatalmát, Jézus Krisztus sem ismeri. Aztán ott van azok sok nyomorult élet, amely ebből adódik. Hát legyen ez a vasárnap, a Biblia vasárnap intés is számunkra. Még ha olvasod is, hogy ismerd meg Jézus Krisztust, hogy rendezhesd Jézus Krisztusban az életedet, dolgaidat. Hogy ne kelljen vetekedned, félned, hogy ne kelljen reszketned, hogy meglásd a te uradat. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 200. dicséretünket keressük meg. 200. énekünk második versét énekeljük el. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy ma újra és újra felhívtad a figyelmünket arra, hogy a Szentírás, a te igéd, Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel, hogy az élet urának szavát a Szentírásban olvashatjuk, életünk zsinórmértékéül ott találhatjuk. Köszönjük, Urunk, a te intésedet is. Köszönjük neked, hogy azokat a szavakat, amelyeket kimondtál, amelyek újra és újra megszólítanak, még ha keserűek is, értünk mondhat ki, hogy megments bennünket. Add, hogy mi elfogadjunk téged. Megismerjünk, mint az örök életnek adóját. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik csalódottak, akik reménységüket ugyanúgy fogalmazzák meg, mint az Emmausi tanítványok. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik téged kerestek. Könyörgünk azokért, Urunk, akik vígasztra szorulnak, akik ma is emlékeznek, gyászolnak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, kicsinyekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, Európáért, a keresztény világért. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden emberért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, te légy betegjeinkkel. különösképpen, és imádkozunk most, Urunk, kórházi ágyon fekvő lelkipásztor testvérünkért, Szűcs Ferenc testvérünkért. Te gyógyítsd, és te építsd meg őt. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen minden testvérünk elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát, köszönjük az énektanítást is. Testvéreim, gondoljunk egyházunk támogatására, adunk 1%-ának felajánlásával. Jövő héten vendég igehirdető lesz közöttünk, Galsi Árpád, lelkipásztor, a Calvin kiadó igazgatója, és ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan már akár most is, a jövő héten is lehetséges Komázon az iratterjesztésben könyveket vásárolni, ebből szép számmal küldött most a Calvin kiadó számunkra. Március 12-én és 13-án a Reformáció kulcsa címmel igehirdetés a középpontban konferencia lesz a Leányfalui Református templomban. Szeretettel hívnak és várnak bennünket erre az alkalomra. Hétfőn 9:30-től babamama kör, 18 órától énekkari próbánk lesz. Kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk Pomázon és keresztkérdések. Második alkalma 7:30-tól Pomázon. Pénteken 16 órakor kezdődő kis kánti órák elmarad, de a nagy kátét megtartjuk majd. Vasárnap 9 órakor böjti istentiszteletünk lesz Csobánkán, Galsi Árpád és gyermekeink szolgálatával, 10:30-től hasonlóképpen böjti istentiszteletünk lesz Pomázon, ahol nagy tisztelet úr szolgál, 15 órától gyermek délután tartunk, majd presbiteri gyűlésünk lesz 18 órától Pomázon a gyülekezeti házban. Szeretettel kérem Éva nénit, hogy néhány mondatban szóljon a gazdálkodásunkról is.
Isten iránti hálaadással tájékoztatlak benneteket, hogy egyház fenntartói járulékunk februárban 40.000 forint volt, adományként 66.500 forint. És versenypénz 71.200 forint. Isten mi a dicsőség, amiért gondoskodik a mi dolgainkról.
Köszönjük szépen testvéreink adományát. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez közeledve 291. énekünket keressük meg. Egy adventi dallamra énekelhetjük. 291. énekünknek énekeljük a 8., 9., 10. és 11. verseit, 8, 9, 10, 11.
Thank you.
A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel, Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké, és a mi Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.